A Kegyhely műsorunkban ugye igyekszünk a Mária út mellett haladni, illetve a Mária út vonalán haladni, de hát azért itt-ott teszünk is kitérőket, mint ahogy tettük korábban is Pasfa Szent Antal felé, és tettük aztán most a januári időszakban is ugye a Vörsi Betlehem és a Vád Szentkúttal kapcsolatban is, hát olyan helyeket emlegettünk, ami ugyan a Vád Szentkút közel van a Mária út zarándok útvonalához, de azért mégis egy kicsit távolabb van. Úgyhogy ma megint egy távolabbi helyet látogatunk meg. Nem mondtam, ugye, hogy Quirin Károlyné Máldi Ágnes vagyok, és a technikánál pedig Grofcsi Gusztáv van, aki segít majd Szép Mária énekeket közbe-közbe bejátszani. No tehát most január 20-án ünnepeltük Boldog Özséb liturgikus emléknapját, és hát ezen az alkalomból természetesen egy kicsit a pálos helyeket járjuk be, hiszen nagyon fontosak ők számunkra, mert ugye Boldog Özséb volt az, aki először összefogta a Pilisben szanaszerte élő és imádkozó remetéket egy látomás kapcsán. Ugye hallgatók bizonyára tudják meg ezt a történetet, hiszen sokszor bizonyára elhangzott a rádióban, hogy amikor ugye látomása volt, álma volt ennek a Özsébnek, hogy a sok pici lángocska Krisztus keresztje köré egy nagy lángá egyesült, tehát ezzel azt értette Boldog Özséb, hogy össze kell fogni ezeket a pici lángocskákat, hiszen együtt sokkal erősebbek, és így aztán megalapította ő ezt a szerzetes rendet. 1250-ben Pilisszántó közelében Kesztölcvölgyi fölötti magaslaton templomot építettek a Szent Kereszt megtalálásának emlékére, és ehhez észak felől csatlakozott a monostor. Özséb aztán sorra járt az országban a nagyobb remete telepeket. Először a Pécs melletti Szent Jakab hegyi remetékhez érkezett, ott elkérte a Bertalan pécsi püspök által készített szabályzatukat. A két monostor egyesült, és Özsébet választották első tartományfőnökké. Özséb ezt követően Rómába indult társaival, hogy megszerezze a Szent Cég jóváhagyását és megerősítését. Sikerült megnyernie Aquinoi Szent Tamás pártfogását IV. Orbán pápánál, aki jóváhagyta a rendet. Nagyon érdekes és fontos tudni azt, hogy az egyházban így kezdődnek a dolgok, hogy elmegyünk Rómába, elmegyünk Szentpéterhez, és megkérdezzük. Ahogy Szentpál apostol is, hogy elment a jeruzsálemi zsinatra, és ott beszélt Péterrel. Tehát nagyon fontos nekünk a péteri tekintély. No, tehát 1256-i esztergomi zsinaton már tartományfőnökként vett részt Boldog Özséb, és a rendet remete Szent Pálról az ő tiszteletére nevezte el. És hát ebből lett a rend rövidített neve, ma úgy hívjuk őket, ugye, hogy a pálosok. És azt gondolom, hogy nagyon is kihúzhatjuk magunkat, hiszen az egyetlen magyar alapítású férfi szerzetes rend, és majd a későbbiekben látjuk, hogy milyen nagyon sok helyen voltak kolostoraik, hát természetesen a török dúlás, mint ahogy nagyon sok minden más is Magyarországon tönkretett, de megint élnek, vannak, és örülhetünk, hogy 5 pálos hely is van Magyarországon ma, és hát ezek közül majd a Petőfi szállás Szentkuti kegyhelynek a plébánosát és elöljáróját fogjuk meghallgatni, ha sikerül. Kicsit izgalmas a dolog, mert úton van éppen Csesztohova felé, hiszen ugye ott is van a pálos rendnek nagyon komoly helye. És hát nagyon fontos, hogy a Csesztohovai Szűz Mária, nagyon sokan zarándokoltak ott. Egy kedves ismerősöm írt levelet nekem épp legutóbb, hogy ő 2-szer is volt Lengyelországban és Csesztohovában, és hogy milyen nagy élmény volt ez számára. És hát valóban tényleg nagy élmény ott találkozni. Nekem is személy szerint is nagy élményem volt, hiszen én valamikor a 70-es, 80-as évek között, 70-es évek közepe táján voltam egy hivatalos kiszálláson, vízügyben dolgoztam akkor, és Lengyelországba mentünk hivatalos kiszállásra, és hát akkor sikerült Jasznagórába is eljutni, és hát Csesznohovába, és ott láttam először pálos szerzetest, nem Magyarországon, hanem Lengyelországban, hiszen ott megmaradhattak ők a kommunizmus ideje alatt is, és hát nagyon nagy élmény volt nekem látni és találkozni vele ott. No, tehát Boldog Özséb, tovább folytatva az ő nagyon kis rövid életrajzát, amit hát itt a műsorba gondoltam bevenni, 1270. január 20-án halt meg Pilisszentkereszten. Ezért is a január 20-a az ő emléknapja. Halálos ágyán a szabályok pontos megtartására, testvéri szeretetre és példaadásra buzdította testvéreit. Az általa alapított templom sírkamrájában temették el. A végleges egyházi jóváhagyást 1308-ban kapta meg a rend, ekkor tértek át a Szent Ágoston szabályai szerint való életre. Ma négy házban élek Magyarországra, illetve egy házban Erdélyben, azért mondtam az öt helyet, ugye, mert hogy a Kárpát-medencében öt helyen vannak, négy ház Magyarországon, és egy az ötödik, Hargitában, Hargita fürdőn. Nagyon fontos a rend életében a Mária tisztelet. Ennek kifejezéseképpen a szerzetesek fehér ruhát hordanak. Ez is nagyon érdekes, hogy vajon miért hordanak ők fehér ruhát, hiszen az nem egy olyan szokványos szín, amit ugye dolgozó testvérek vagy atyák is hordanak, inkább a sötétek, a barnák, a feketék. Ők azért hordanak fehéret, mert ezzel is kifejezésre juttatják az ő Mária tiszteletüket, és nagy buzgossággal imádkozzák a rózsafűzért, és a Mária ünnepeket is nagyon nagy tisztelettel és szeretettel ülik meg, és szombaton böjtöt tartanak. A monostoraik, szerzetes házaik többsége Mária kegyhelyeken épült fel. Jasznagórában 1382-ben alapítottak kolostort, akik magyar földről érkeztek oda, és ma is pálos kegyhely őrei. Csesznóva a rend jelenlegi központja. Ugye magyarországi központja Pécset van, a nemzetközi központja pedig Csesznóvában van. És akkor lassan ránézek az órára, és mindjárt 11 óra lesz, és talán bent van a tele. Ó, nagyszerű, húha! Akkor, szóval kedves hallgatóink, mindjárt 11 óra van, és hál' Istennek a telefonnál van Balla Péter Barnabás házfőnök atya, akit nagy szeretettel köszöntök, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Nagyon jó, hogy sikerült atyát elérni, és nagyon kérem akkor, hogy a pálos Szentkútról, miután ott most ugye házfőnök és plébános, meséljen egy kicsit a hallgatóknak, hogy miért nagyon kedves helye ez a pálosoknak a többi mellett.
Petőfi szállás, Pálos Szentkút talán az egyik olyan különleges kegyhelye a rendnek, amiben az emberek meg tudják tapasztalni mindazokat a kegyelmeket, amelyek szükségeltetnek ahhoz, hogy az ember rátaláljon saját magára, azokra az értékekre, amelyek igazából az ember életében fontosak. Persze minden Mária kegyhelyen és minden helyen ezt az ember meg tudja tenni, de talán sokkal könnyebb akkor, amikor az ember az édesanyjához fordul, és tőle kér segítséget abban, hogy újra olyan tudjon lenni, mint aminek szentfia megteremtette.
Hogyan segít ebben a Pálos Szentkút annak a milliója, a háza, a programjai?
Hát mivel az Alföldön található egy hatalmas pusztaság, mondhatnánk, ami körülveszi, talán az egyik legjobb, hogy családostul tudnak érkezni az zarándokok, hogy még a legkisebb gyerekre se kell úgy vigyázni, hogy most véletlenül valami baj esik neki, mert annyira forgalmas helyen van a kegyhely. Amikor odaérkeznek az emberek, akkor a kegyhelynél a legfőbb segítséget abban tudják megkapni tőlünk, hogy mindenhol gondolom, rámutatunk arra, hogy nyugodtan forduljon égi édesanyánkhoz. Tehát, hogyha a földi édesanyánkkal nem beszélgetünk, akkor megromlik a kapcsolat. Ha égi édesanyánkkal sem beszélgetünk, akkor megromlik a kapcsolat. És Mária volt az, a kánáni mennyegzőn, aki szólt fiának, hogy valami gond van, hogy valamire szükségük van. De másik útmutatást is adott ott égi édesanyánk, hogy tegyünk meg mindent, amit fia kér tőlünk. Tehát ez az a két, mondhatjuk, sarkpontja a Mária tiszteletünknek, hogy imádkozva a rózsafűzért az ember meg tudja találni azokat a pontokat, amelyeket javítani kell az életében, és a szükséges kegyelmeket meg égi édesanyánk kiesdi Szent fiánál. És ha valakinek konkrétan kell segítség a lelki vezetésben, Szent Jónásban, mindig a rendelkezésükre állunk, mert arra gondolni, hogy jaj, hát most már lehet, hogy ez az én hibám, az még nem teljesen elegendő, mert a tékozló fiúnak is nem volt elég az, hogy minden elpazarlódott, hanem még a disznók moslékából se kapott, de fel kellett állni, el kellett indulni a haza az atyai házba.
Tehát tulajdonképpen el lehet vonulni a pusztába, ugye most idézőjelbe, de tényleg, mert hogy egy nagy síkság közepén van ez a szent hely, ez a kegyhely, Szentkút, és ott kell ráfigyelni, ott tudunk igazán a csendben, a nyugalomban, ahol még a gyerekekre se kell figyelni, hiszen gondolom egy nagy bekerített terület. Egyszer régen voltam ott egy gyerekcsoporttal, de hát ez már nagyon régen volt, legalább 20 évvel ezelőtt, hogy akkor még úgy épülgetett a monostor, még sok minden ott nem volt kész, de hát egy ilyen nagy terület, ahol nyugodtan el lehet akár a kisgyerekeket is engedni, és akkor égi édesanyánkhoz fordulva igazán rá tudunk figyelni azokra a dolgokra, amik fontosak az életben. És akkor hogyan... Igen.
Tehát minden első pénteken virrasztás van. A virrasztáshoz a férfiaknak az arándoklata csatlakozik. Most februárban kimondottan kicsit sűrű lesz a program, mert a szeretetlángnak az átadása is lesz Gyertye Szentelő Boldogasszony ünnepén. Amikor ilyen szervezett programjaink vannak, ilyen közöttük, amit a bíró püspök úr tart a családosoknak a lelki gyakorlata, ahol tényleg a család együtt tud jönni, és ott külön a gyerekekre, tehát úgymond babysitterek vigyáznak a helyi pedagógusoknak a vezetésével, törődnek, programot szerveznek nekik, és így működik a bíró lelki gyakorlat például. De a másik talán, amit még annak idején a Botond atya bevezetett, a motorosoknak a zarándoklata, tehát hogyha az embernek már van valami hobbija, amit szeret, az próbálja meg úgy használni, hogy közelebb kerüljön a Jóistenhez, ne pedig távolabb, és tehát több visszajelzés is érkezett.
Igen, ez nagyon izgalmas, igen, ez a motoros zarándoklat, mert én ugye se nem motorozok, se nem vezetek, de én csak gyalogolok, de mindig nagyon érdekesnek találom, és én egy fantasztikus gondolatnak találom azt, hogy igen, végül is a motorosok azok elég kemény legények, hogy azokat is összehívni, és azokat is a Jóistenhez terelgetni. Én nagyon fontosnak tartom. És még visszatérve a szeretett láng átadás, ez február 2-án lesz konkrétan, vagy valami?
Igen. Február 2-án.
Igen.
Köszönöm. Maga az ünnepen lesz, mindig akkor van a szeretett lánynak az átadása. A délutáni program, és itt is a rózsafüzér imádkozásával kezdjük, és akkor ennek a szertartása a gyertya szenteléshez kapcsolódik.
Értem, értem. És tulajdonképpen aztán az év folyamán, ugye hát ezek most itt a februári programok, hirtelen, ugye, de az év folyamán is rendszeresen vannak programok, gondolom.
Igen, tehát két fő búcsúja van a kegyhelynek, a pünkösdi és a kisasszonyi búcsú. A kegyhely történetéhez hozzátartozik a Szentkút, tehát nem véletlenül van a Szentkútnak az elnevezése is benne a kegyhely nevében. A legenda úgy mondja el, hogy egy pásztor látta a szűzanyának az alakját, és biztatta, hogy ott keressen gyógyulást, tehát abból a forrásból, amit tudott, és nem hivatalos megerősítés nincs hozzá, tehát de gyógyulások mind a mai napig történnek a kegyhelyen, és nem csak lelki értelembe vett gyógyulások, hogy az ember visszatalál tényleg a Jóistenhez, hanem többen visszajelezték, hogy az imádságnak köszönhetően a szűzanya közbenjárására a meghallgatásra találtak testi bajaikban is.
Tulajdonképpen ennek a Petőfi szállásnak mi volt a régi neve? Azt lehet tudni?
Ferenc szállás volt az egyik elnevezése az évek, az évtizedek alatt. Változott meg úgy a Petőfi szállásra, majd a 2000-es évek elején maga a kegyhely visszakapta a Pálos Szentkút nevet, és hát a pálosok 1940-ben kerültek oda Petőfi szállásra, majd az 50-es években az egyik mártírunk, a vezér Ferenc atya, onnan vitték el, és hát végezték ki koncepciós per következtében. Majd amikor volt az újra temetése a vezér Ferenc atya földi maradványainak, majd 50 évre rá a halálának, megint csak egy olyan bátorítást kaptunk, hogy igenis van értelme az embernek kiállni azokért az értékekért, amelyeket a mi úrunk Jézus Krisztus elvárt tőlünk eleve, meg amit a mi nemzetünknek is a sajátja volt.
Hú, igen, nekem is az a gondolatom támadt úgy hirtelen, hogy tényleg, hát ugye pálosok vannak az Alföldön, annyira magyar ez a dolog, hogy tényleg el kell menni oda, meg kell nézni, ott kell lenni, ott kell imádkozni, és még mártírjuk is van. Atya, még egyet, említette a férfi zarándoklatot. Ez is olyan nagyon izgalmas dolog, mert hát ugye a férfi emberek azok jó-jó elviselik, hogy az asszony templomba járna, de hát azért ők nem annyira. Tehát férfi zarándoklatot hogy lehet összehozni egyáltalán? Hogy jutott eszükbe? Vagy hogyan? Hogy megy ez?
Igazából én csak megörököltem, mert pontosan nem tudom, a Botond atya és az Antal atya kezdték el ezt az arándoklatot, és még az Antal atya mind a mai napig Budapestről lejön első pénteken, és akkor Kiskunfélegyházáról, az Óplébániáról indulnak, és jönnek ki. Igazából az út alatt még kijönnek, elvégzik a szentgyónásukat, közösen imádkoznak, és együtt részt vesznek a virrasztáson, ki meddig tud, vagy kinek mennyi az ideje. De nem csak a férfiaknak van zarándoklatuk, hanem minden Mária ünnephez kapcsolódik a nőknek a zarándoklata, ők pedig Jászent Lászlóról gyalogolnak Petőfi szállásra, és a tematikája ugyanaz. Tehát nónási lehetőség, közös imádság, és kivételesen a férjek oda jönnek értük Petőfi szállás a pastor, nem az a kivételes, hanem az, hogy tehát meleg étellel várják őket, készítenek számukra valamit, harapni valót, hogy
nagyon kedves gondolat.
Mindig jó esik, hogyha egy kicsit törődnek velem.
Hát igen, igen, magam is, mint házi asszony, jól esik egyszer leülni terített asztalhoz, nem csak amikor ugye én szolgálom a családomat. Nagyon szépen köszönjük, hogy beszélgetett egy kicsit velünk, jó lett volna még egy kicsit folytatni, de tudom, hogy úton van, ugye? Hello? Aha. Balla Péter, Barnabás házfőnök atyával beszélgettünk Pálos Szentkútról, aki úton van Częstochowa felé, ezt nekem tegnap elárulta, és hát ezért is különleges volt ez a mai beszélgetés, mert már valahol ki tudja, hol van, és nagyon örültünk neki, hogy vállalta ezt a beszélgetést. És most kérem szépen Gusztávot, hogy egy kis Mária éneket hallgassunk, hiszen jó lesz elringatni a lelkünket egy kicsit. Persze hallgatnánk még tovább ezt a szép éneket, de hát egy kicsit a pálosokkal is hadd foglalkozzunk még, mert annyi minden izgalmasat lehet róluk találni, akinek lehetősége van internetet használni, érdemes a Google keresőbe beírni, hogy pálosok, és akkor rengeteg minden információt lehet onnan kapni. Hiszen nem csak az 5 pálos hely, ami működő, élő pálos hely, ugye a budapestiek jól ismerik a sziklatemplomot. Nekem ez egy akkora nagy élmény volt, hogy gyerekkoromban nagyon sokat sétáltunk édesanyámmal a Gellért hegyre, és egy lefalazott valami volt ott, ami olyan izgalmas volt, rejtélyes volt, és édesanyám mesélte, hogy tudod, kislányom, itt valamikor templom volt. Akkor még annak idején úgy nevezték ezt, ugye, hogy sziklakápolna. És aztán, amikor jöttek a változások, ugye, és a nagy öröm volt, hogy megint megnyílt a sziklakápolna, most már sziklatemplom néven, és a pálos atyák is visszakapták azt az épületrészt, ami annak idején a balettintézetnek volt kollégiuma, és hát oda nem is lehetett bemenni. És most megint pálos atyák lakják a régi helyet, és a pálos atyák mondják ugye a szentmiséket, és hát ott vannak a szikla templomban. Ez egy nagyon nagy öröm számunkra. Aztán Pécset is vannak pálosok, ott van a magyar tartománynak a központja, székhelye, és hát imént hallottuk Pálos Szentkutat, ugye Petőfi szállás az Alföldön, és tényleg ugye a pusztába el lehet vonulni, ahogy nagyon sok lelki író írja, ugye, ugye a pusztában, és hát ott lehet igazán ráfigyelni Istenre. És Mindjárt mondom a következőt, mi maradt ki. A pálos helyek. Na, itt van. Jaj, hát Mária Nosztra, ó, milyen mafla vagyok, ugye? Persze, itt a lányos izgalmamban a mikrofon előtt nem találtam hirtelen. Hát persze, Mária Nosztra, ami hát sok mindenről nevezetes. Ugye van ott egy börtön is, ami valamikor női börtönként szolgált, ugye a rendházat átalakították, aztán most utóbbi időben férfi börtön, és hát bizony nem jó oda kerülni. De ott van a kegytemplom, és ott a szomszédságában ott élnek a pálos atyák, és többször volt alkalmam elmenni, és mindig nagyon kedvesen fogadtak, és nagyon szép élmény volt számomra. Egyik évben hajléktalanokkal voltunk ott az egyúton zarándoklat kapcsán, és olyan jó volt megtapasztalni, hogy a pálos atyák milyen szeretettel vannak a hajléktalanok iránt is. És hát a csoportunkban voltak néhányan, akik bizony már ismerték ezt a Mária Nosztrai büntetés-végrehajtási intézmény belülről is, és hát most nagyon jól esett hálát adni a Jóistennek, hogy most nem ott vannak, hanem kívül és a templomba lehetnek, és imádkozhatnak, hogy adjon a Jóisten erőt nekik, hogy ellenálljanak a kísértéseknek, mert hát ez bizony nem nagyon könnyű. Aztán még egy nagyon érdekes dolgot találtam, hogy a Áve kiállítóházban Budapesten a 6. kerület Hajós utca 21 szám alatt, ami az operaház mögött van, pálos régi leletekből, régészeti leletekből lehet találni egy kiállítást, és ez a tárlat február 27-éig látható. Tehát akit érdekelnek a pálos emlékek, az megtekintheti ezt a kiállítást az Áve kiállítóházban a Budapest 6. kerület Hajós utca 21 szám alatt. Különböző érdekes relikviákat lehet ott látni. Aztán, ahogy ott a neten kutakodtam, keresgettem, nekem is vannak Balaton felvidéki emlékeim pálos kolostorokról, és hát itt Budaszentlőrincen is van pálos kolostorom, és hát sok helyen az országban, és akkor egyszer csak rábukkantam a Vasas természetbarát szakosztályra, Vasas sportklub természetbarát szakosztályára, akik egy ilyen túramozgalom kiírását tették közre az internetes honlapjukon. Pálos kolostorok Magyarországon, jelvényszerző túramozgalom. Célja, hogy a pálos kolostorromok megtekintésén keresztül megismertesse a turistákkal a pálos szerzetes rend múltját és jelenét. A pálos rend az egyetlen magyar alapítású szerzetes rend. Tevékenységük magyar nemzeti kultúránk jelentős része. És itt felsorolja a lehetséges helyeket, ahova ugye el lehet menni különböző érintő pontokra, így például az élő pálos helyekre, amiket ugye már elsoroltam, hogy Szikla templom Budapest, Mária Nosztra, Pécs, pálos templom és Petőfi szállás Szentkút, illetve a volt pálos romok, az egyetemi templom, aztán SajóládPorva, Csatka, Pápa, Sopron, Bánfalva, Sátoralja újhely. Hát most egy kicsit össze-vissza kalandoztunk Magyarországon, de hát így sorolja fel ez a túramozgalom. Ugye van észak-magyarországi, nyugat-dunántúli, tehát nagyon sok helyen van, és a következő, ezek még olyan templomok, amiket itt most felsoroltam, amik nem romok, hanem működő templomok. Tehát még egyszer egyetemi templom, akkor Sajólád, Porva, Csatka, Pápa, Sopronbánfalva, Sátorjaja újhely. És aztán a templomok, amik csak romokban vannak már, a Pilisben Klastrompuszta, a Budai hegyekben Buda-Szentlőrinc, azt már említettem, Mecsekben a Jakab-hegy, Szent Jakab-hegy, Zemplénben Gönc, a Bükkben, Kazincbarcika közelében Kuritján, a Cserehátban Martony, vagy Martonyi, aztán Bükkben Bükk-Szentlélek, Pilisben Pilis-Szentlélek, Zsámbékon, a Zsámbéki medencében, Nagyvázsony, Balaton felvidéken, aztán Tálod, Salföld, Bakony, Szent Jakab, és Tornyalja a Börzsönyben. Tehát van pálos rom rengeteg, és aztán még érdekes, amit külön találtam még az interneten, hogy nagyon sok helyen volt annak idején pálos kolostor, az egész világon szinte. De hát ugye aztán lassan jöttek a történelem viharai, és most Magyarországon, illetve magyar nyelvterületen ez az öt hely van, mert ugye Hargita fürdőn is van egy pálos kolostor. És hát mi más már hátra nekem, mint hogy kérjem a kedves hallgatókat, úgyis a héten első, nem, bocsánat, a jövő héten lesz első csütörtök, ugye ne sürgessem annyira az időt, de mindenképpen aktuális és fontos, és imádkozzunk azért, hogy legyenek pálos hivatások, hiszen ez magyarságunknak egy nagyon-nagyon fontos darabja, és pálos Szentkút, meg különösen is magyar, ugye a nagy magyar Alföldön egy kis csendes hely, ahol elvonulhatunk, és ahol Istennel találkozhatunk, ahol Mária segít bennünket, ahogy Bertalan atya mondta, hogy Máriára figyelünk, aki a kánai mennyegzőn szól Jézusnak, mert észreveszi a bajukat, mi bajunkat is látja, észreveszi, és szól Jézusnak, de bennünket is figyelmeztet arra, hogy tegyünk meg mindent, amit Jézus mond. Ugye, tegyetek meg mindent, amit csak mond. Hát ezekkel a gondolatokkal elköszönünk a kedves hallgatóktól. A mai napot pálosoknak szenteltük, Quirin Károlyné, Mándi Ágnes, és a technikánál pedig Grofcsik Gusztáv, köszönöm a segítségét. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Esedesz híveidért, a te magyar népedért, Mária.
Kegyhelyek a Kárpát-medencében, a magyarság szent helyei Quirin Ágnessel.